Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. A mai témánk a munka, az alkotás és a kreativitás témakörét öleli fel. Tessék? Jó, hogy a hangerő van-e? Azt kérdezzük. Hallani?
Csak az ő hangját, nincs hangosítás.
Tehát nincs hangosítás, azt mondják. Tehát a munka, az alkotás és a kreativitás a témánk. Hát ez olyan téma, amit mindannyiunkat érdekel, talán picit hangos is. Igen, most már hangos, talán így jobb lesz, igen. Hiszen dolgozó emberek vagyunk, munkanélkül nem is éreznénk jól magunkat, vagy talán igen?
Nem.
Nem, ugye? Még a gyerekek is úgy vannak, akik nem szeretnek iskolába járni, hogy finoman fejezem ki magamat. Amikor otthon vannak egy hétig, vagy két hétig, mondjuk valami betegség miatt, akkor úgy elunják magukat, hogy a végén már nem tudják, hogy mit csináljanak. És azt mondják, hogy bárcsak mennénk vissza az iskolába. Mert hiányoznak a többiek, hiányzik a tevékenység, az értelmes munka. Hát hadd kérdezzem meg, hogy önök szerint tulajdonképpen mi a munka? Mit nevezünk munkának?
Hasznos tevékenység.
Igen, ez egy érdekes, jó megközelítés. Tehát valami hasznot is hoz. Bár aztán ez nagy kérdés például az alkotásnál, hogy ez tényleg milyen haszon is ez, de hát most hagyjuk nyitva a kérdést. Aztán még más gondolat esetleg? Mi a munka? Hát jó esetben igen, bár ott a gyárban, amikor a futószalagon vannak, állnak az emberek futószalagnál, az nem túl nagy önmegvalósításnak tűnik, inkább robotmunkának vagy rabszolgamunkának. De igen, az igazi munkára ez jellemző, hogy az ember önmagában is fejlődő lény, a munka által is gazdagodik. Vajon mi lehet a munka célja? Mit gondolnak, hogy vajon mi a munka célja?
Létrehozása.
Tehát valamit létrehozunk, ez igaz? Ez igaz? Hát az sem mellékes, hogy a munkából kapunk pénzt, ugye, a keresetünk abból van, és hát, hogy fenntartsuk magunkat. Ugye, aki nem dolgozik, ne is egyék, mondja a régi mondás, és van benne igazság, hogy aki nem akar dolgozni, pontosabban így mondja a Biblia, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék, mert valaki akar dolgozni, de ugye a mai világban sokan nem kapnak munkát, és nem tudnak szinte megélni, tehát az egészen más helyzet, amikor valaki tetrekész, bár ugye más kérdés, hogy egyszer egy étteremben voltam, egy ismerősömmel beszélgettem, és azt mondta, hogy sokanszor bejönnek az étterembe hajléktalanok, vagy bizonyos személyek, akik azt mondják, hogy csak egy tál levest kérnénk. Adunk szívesen, itt a söprő, legyen kedves, addig söpörje fel az előteret. Azt mondta, még egyszer se fordult elő, hogy valaki felsöpörte volna, hanem sértődöttek, hátat folytottak és kimentek. Tehát érdekes egy helyzet. Az ételt kívánja az ember, ugye, de a munkát meg úgy látszik nem kívánja, vagy megalázó felsöpörni egy szobát, vagy egy helyiséget, hát ez is egy nagy kérdés, ugye? A munka az egy nagyon nagy kérdés az életben. Szeretnénk megtalálni a saját önkifejezési formánkat is a munkában, és hogyha a munka párosodik, a munkavégzés párosul kreativitással, alkotó tevékenységgel, akkor tényleg úgy érzi az ember, hogy kiteljesedik a léte. És ezeket a kérdéseket vizsgáljuk most meg, hogy tulajdonképpen mi a munka, a munka eredete, célja, mi az alkotás, a kreativitás. És ennek milyen fokozatai vannak. Mindegyik olyan területet érint, ami az életünk mindennapjaihoz is hozzátartozik, vagy jó lenne, ha hozzátartozna. Sajnos nagyon sok ember életéhez nem tartozik a kreativitás. Nem tanulták meg, vagy nem tanították meg nekik, hogy kreatív módon éljenek, és alkotó módon éljék az életet, hanem csak ugyan gépiesen, robotszerűen végzik a tevékenységeiket, és nem is találnak benne örömet. És nem is teljesedik ki a személyiségük, hanem inkább beszűkül. Ez különben nagyon jellemző a mai világra, hogy a tevékenységünk a társadalom felépítéséből következően picit visszhangzik talán. Valami nincs rendben, mert nagyon visszhangzik a fejemben, mintha mindig érezném, hogy dübörögne a hang. Picit talán lejjebb kéne venni. Igen, így már természetesen. Köszönjük szépen. A 20. század elején élt a Moholy Nagy László nevezetű fotóművész és festőművész, aki egy nagyon érdekes kis tanulmányt írt arról, látva ezt a világot, hogy az ember tevékenysége egyre inkább beszűkül. És ez egy nagyon nagy hiányossághoz vezet, és egy nagyon nagy problémához. Így írja a Festéktől a Fényig című könyvében, az 58-59. Oldalon. Csak ami a saját élmények egészéből kikristályosodik, csak az lesz az ember igazi építőanyaga. Ezzel szemben a mai nevelés elköveti azt a hibát, hogy elsősorban egyes élmények szerzésére fekteti a fő súlyt. Ahelyett, hogy saját középpontját tágítaná, mint ahogyan azt a természeti ember létekényszerűségéből teszi, amikor egy személyben vadász, kézműves, építőmester, orvos, stb., a mai ember összes többi képességeit kihasználatlanul hagyva csak egyetlen egy mesterséggel foglalkozik. A tradíció, a tekintés súlya megfélemlítik a mai embert, bizonyos élményterületeken túl nem merészkedik. Szakember lesz belőle. Nincsenek többé eredeti élményei. Állandó harcban ösztöneivel a külsődleges tudás erőszakot vesz rajta, belső biztonsága eltűnik, nem mer többi saját magának szeme sem lenni. Hányszor találkoztam olyan helyzettel, hogy elmentünk egy kiállításra, vagy valaki ki ott volt, és akkor mondtam, hogy látunk egy képet, és mondom, mit látunk a képen? Hogy tetszik ez a kép? Mi ehhez nem értünk? Hát van szemetek. Hát ott a kép, hát valamit lehet róla mondani. Tetszik, nem tetszik, vagy miért tetszik, miért nem tetszik, vagy mi az érték, vagy értéktelen, tehát mi ehhez nem értünk. Pedig hát csak egy kép. Hát egy képről mindenkinek lehet véleménye. De és ezt nem azért mondom bántásként, hanem elbizonytalanodott az ember. Tehát úgy érzi, hogy a képekhez csak a festők, meg a művészettörténetek érte, a zenéhez csak a zenészek értenek, az épületekhez csak az építészek értenek, és nem akarom tovább sorolni. Magyarul ő teljes bizonytalanságba kezdi magát érezni, mert ő nem ért semmihez. Csak mondjuk van egy szakmája, és akkor ahhoz mer hozzászólni, de abból is csak úgy félve, hogy hát én csak ennek a szakmának, ennek a részterületnek vagyok a rész szakembere. Ugye? Igen. A specialisták, mint egy hatalmas, titkos szervezet tagjai elzárják az utat a sokoldalú egyéni élményekhez, amelyek pedig az egészséges, ösztönű ember számára nem csak lehetségesek, hanem biológiai jóléte miatt egyenesen kívánatosak. Minden egészséges emberben megvan a képesség, hogy az ember létében alapozott energiákat kifejtse, ha abban a helyzetben van, hogy munkáját igenelheti. Eredetileg minden ember képes arra, hogy érzéki élményeket felvegyen és kidolgozzon, minden ember hang- és színérzékeny, tapintás és térbiztos. Természetesen az egészséges emberekről van szó. Ez azt jelenti, hogy eredetileg minden ember részesülhet az érzéki élmények minden örömében. Ez azt jelenti továbbá, hogy minden egészséges ember aktívan, cselekvőleg zenész, festő, szobrász, építész lehet, épp úgy, mint amikor beszél, szónokká lesz. Azaz érzéseink minden anyagban formát tud adni érzéseinek, ami nem jelent művészetet. Mármint ugye a nagy művészetet. Ezen állítás igazságát bizonyítja az élet. Veszélyes helyzetekben vagy a lendület pillanataiban az életösztön áttöri a konvenciók és gátlások falát, s minden embert váratlanul magasfokú teljesítményekre ragad. Hát nagyon találó ez a leírás, mert tényleg azt látjuk a mai életben, hogy annyira specializálódott az ember, hogy elbizonytalanodik minden másban. Emlékszem rá, amikor a főiskolán tanultunk, biológia szakon végeztem, és hát egy állattan tanszéken volt egy óránk, az állatoknak a vizsgálatával foglalkoztunk, és akkor a mi tanárunk, különben florisztikus volt, virágokkal foglalkozott, de aztán az állattantanárunk, a növénytantanárunk pedig mohákkal, egész életében mohákkal. De mondta, van valaki, aki csak az újmókkal, annak is csak egy részével foglalkozik, de mondta, hogy van egy ismerős, aki csak a szitakötőkkel foglalkozik. Meg olyan is valaki csak a szitakötőknek, nem tudom miével, már lábával foglalkozik. Hát szóval, nem tudom, már kicsit beteggé kezd válni ez a világ, hogy hát azért jól nézzünk ki, nem csak a szitakötőkből áll az élő világ, ugye, vagy a szöcskékből. Hát ez nem egészséges. De hányszor vagyunk úgy, hogy elmegyünk egy orvoshoz, mondjuk az általános orvoshoz, és akkor valami van velünk, ugye a fülünk fáj, vagy valami bajunk van, és akkor mondja, ez nem az én szakterületem, menjen el a speciális orvoshoz. Persze értjük, az ember bonyolult, de hát azért alapvető szinten jó lenne, ha mindenhez hozzá lehetne szólni. Na szóval Azért is szükséges erről beszélnünk, mert az lenne az ideális és a teremtő akarata szerint való, hogy visszanyerjük az elveszett képességeinket, hogy bátran tudjunk újra mindent, mindenfélét végezni úgy, hogy ne érezzük azt, hogy mi kontárok vagyunk, vagy ilyen, egy ilyen, nem tudom, ilyen primitív emberek, hogy bármihez hozzá merünk szólni. Ami persze nem jelenti azt, hogy mindennek a mesterei leszünk, nem ezt jelenti, de hát örömmel végezhetjük azt a munkát, amit épp felfedezünk, és kipróbálhatunk dolgokat. Ez egy nagyon nagy öröm, mindig újabb dolgokat kipróbálni. És ez nem korlátozza be sem a kor, sem a személyiség, mindenfélét ki lehet próbálni. A Biblia legelső mondataiban, amikor kinyitjuk, arról szól, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, akkor azt mondta, hogy az ő képére és hasonlatosságára teremtette meg, és azt mondta, hogy uralkodj a tenger halain, a vadakon és az ég madarain, és hajtsad uralmad alá az egész földet. Vajon mit jelentett ez? Mert ez nem egy kis megbizatás, de azt jelentett, hogy egész földnek, Ádám és Éva és utódai, ahogy szaporodnak és sokasodnak, az egész földnek az urai legyenek, és uralkodjanak. Hát a mai világban az uralkodni szó eléggé rossz hangzású, ugye, mert azt érzékeljük rajta, hogy valaki fölé kerekedik, és elnyomja, vagy, hogy úgy mondjam, akarata ellenére uralja. De a Bibliában ez a kezdeti állapotban nem így volt. Ez az uralom azt jelentette, hogy a természet törvényeit felfedezni, a törvényekhez alkalmazkodni, és a törvény, természeti törvények határait át nem lépve mégis fejleszteni, gazdagítani, gyarapítani, megismerni, alkotó módon kiteljesíteni a létét. És ez lehetséges. Lehet úgy is élni a természetben, hogy állandóan megvámoljuk, mint ahogy él az ember a természetben, és egyre jobban tönkreteszi, és lehet úgy is élni, ami az ökogazdaságok vagy az ökoszemlélet jelzi, hogy visszaadni a Földnek azt, ami kell neki ahhoz, hogy újra termőképes legyen, és egy egészséges körforgásban élni. És az ökoházaknak igazából az a legnagyobb, az igazi ökoházaknak a nagy előnye, hogy kikapcsoltatják a vizet, a csatornát, az áramot, és a szemetesnek szólnak, hogy nem kell szemetet vinni. Láttam ilyet, ismerek ilyen embert. Egy dühösebbek lettek rá, mert mindent meg tud oldani magában. Önmagát fenntartja, és önmagát ellátja, és önmagában dolgozik, és visszaadja a földnek, és a földből hozza elő a vizet, és esővizet szűr, ő maga a saját szűrőkészletével, amit a földben készít el, stb. Stb. Ez lenne a normális. Ehelyett mi pont az ellentétét csináljuk, hogy romboljuk és pusztítjuk a természetet, és elveszünk, de vissza nem adunk. És ennek az eredménye a kilugozott föld, a tönkrement természet, a levegő, a víz szennyezettsége, stb. Stb. Tehát kezdetben ezt jelentette a művelni szó. Aztán az is érdekes, ahogy nézünk tovább, hogy Ádámnak és Évának azt is mondta az uralkodás mellett, hogy műveld a kertet. Tehát az ember legelső munkája a kertművelés volt. És minden embernek, akinek van egy kis kertje, és megízleli és megkóstolja a kertészkedésnek az örömét, az ebből valamit megérez, hogy igazából mi kertművelésre születtünk. A kertben, ahogy vetjük, gondozzuk a növényeket, ápoljuk, látjuk a fejlődésüket, és hát a gyomokkal való munkálkodás is nagyon sok mindenre megtanít. A kertészkedés egy csodálatos dolog, de fáradtságos is egyben. Főképp a bűnesed után lett azzá, mert amikor Ádám elkövette a bűnt Évával egyetemben, akkor azt mondta neki az Úr, hogy fáradtságos munkával egyedete kenyeredet, és tövist és bogáncskorot teremjen, és izzadságod fog hozzájárulni a kenyérkeresethez. De ez egyben áldás is lesz számodra, mert ezáltal a fölösleges, helytelen gondolatoktól elvonja a figyelmedet, és a tevékenység által legalább le leszel kötve, és valami értelmes tevékenységet végzel. Még talán, igen, nagyon érdekesen írja Pirinszky János, azt mondja a Bűnbeesésünk című kis írásában, lázadásunknak, bűnünknek a verítékes munka és a halál lett a büntetése. Isten büntetése, mely keménysége mellett legfőbb vigaszunk, lényegében első szövetségesünk is vele, mindjárt számüzetésünk kezdetén. Olyan büntetés, amely egyben visszatalálásunk útja is. Hát ezért mondja ott a Biblia legelején, hogy átkozott legyen a föld te miattad, de azt is tartalmazza az ott található szó, hogy te érted. Aztán az is egy nagyon érdekes ige a Bibliában, a 10 parancsolatban, tehát a 10 parancsolat a legfőbb erkölcsi törvény a Bibliában, meghatározza az embernek a 6 napi munkát. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. Tehát a 6 napi munka erkölcsi kötelesség az ember számára, és amikor azt mondja, hogy végezd minden dolgodat, ebben azt is mondja, hogy minden olyan tevékenységet, ami esetleg nem kedves, de szükségszerű, hogy elvégezd, vagy az életedhez hozzátartozik. Ezt végezd el. Külön érdekesség, hogy a példabeszédek könyvében rengeteg igehely van a munkáról és a restségről. A munkáról és a restségről. És nem véletlenül van, mert az ember, a természet resté is vált. Tehát lustává, bár a restség nagyon kétélű dolog, mert lehet, hogy valaki úgy rest, mondja Pinészki János, hogy közben állandó túlmunkával köti le magát, és próbál menekülni attól, ami a legfontosabb lenne. Nagyon sok ember a mai világban ezt teszi, hogy túlmunkába menekül. De a lényege szerint valójában ez egy restség, de majd ezt is felidézzük és megnézzük. Hát ahogy így haladunk, még szeretném megemlíteni, hogy a munkának valóban az a célja, mint ahogy így jelezték, és hogy az létünket kiteljesítse, hogy olyan dolgokat hozzunk létre, amelyek az életet szebbé, értékesebbé teszik, hogy a természet törvényeit megismerve, alkalmazva a természetet és magunkat is gazdagítsuk, hogy másoknak örömet szerezzünk, hogy pénzt keressünk vele. És hát ami nagyon fontos, hogy az ember személyiségét kitölti a munka öröme, fejleszti, és az alkotó tevékenységünk így munkában van és használjuk. És úgy érezzük, hogy értelmesen éljük az életet, hogy a tevékenykedünk. Kétféle területe van a munkálkodásnak, a fizikai munka és a szellemi munka. Mind a kettő nagyon fontos az emberi személyiség fejlődéséhez. Sajnos az iskola rendszerünk teljesen tönkrement, elbetegedett. A fizikai munkának semmi szerepe nincsen, csak szellemi munkát végeznek a gyerekek. Ott is a legprimitívebb formátumban csak reproduktív képzeletet és gondolkodást használva, vagyis egy tananyagot, egy leckét elolvasnak, és ha visszamondod úgy, ahogy le van írva, akkor ötös. Ez a legprimitívebb oktatási rendszer. Ugye az ember, ahogy halad az évezredek folyamán, megtalálta a legprimitívebb megoldást, amivel az embert a legjobban lehet benyomorítani és tönkre nyomorítani. És olyan ismeretek tárházát nyomorítják ebbe a szegény gyerekbe bele, tanárként mondom, látva, tehát én is iskola rendszerben tanultam, meg mindannyian, és ugye néha-néha úgy számvetést vetettem, hogy most már 55-56 éves vagyok, hogy vajon ennyi idő alatt mit használtam én abból, amit tanultam. Az általános, a közép, és a főiskolán, meg még egy főiskolát elvégeztem. Mert mit tanultam, mit használok én ebből? Önök szerint hány százalékát használhatom ebből? Nagyon merész állítás volt. Én azt vettem észre, hogy azt, amit tudok igazából, azoknak az iskoláknak az ellenére tudom, amit elvégeztem, mert ott azokat a dolgokat, például azt is, amiről most beszélek, nem tanították. Hihetetlen keveset lehet abból használni. Persze tudom, van egy kedves ismerősöm, aki azt mondta, hogy az a műveltség, hogy olvass el mindent, felejts el mindent, ami megmarad, az a műveltség. Na de hát azért... Ezért olvasunk el mindent, hogy azt elfelejtsünk mindent, szóval ez nem túl sokat ér. Én az igazság az, hogy miután elvégeztem a főiskoláimat, meg a iskoláimat, utána döbbentem rá arra, hogy az életnek hol a lényege és értelme, és ezt a Biblia adta meg. És a Biblia felől közelítve nyílt ki egy világ, ami aztán már teljesen másképp látszott, és másképp alakult, és ennek a fényében értettem meg, hogy mi érték, és mi nem, és mire hangsúlyozzak, és mit nem, és azokat a dolgokat, amiket a könyveimben is leírtam, azokat nem a tananyagban tanultam, és nem a főiskolán tanultam, hanem annak ellenére tanultam sokszor, emlékszem. Sőt, emlékszem rá, amikor elvégeztem a főiskolát, én nagyon szerettem a művészettörténetet, és nagyon élveztem, hogy a művészetben a sok szép alkotást valahogy megérteni, rendszerezni, kutatni, hogy minek mi az értelme, hogy tükrözi az adott kornak a világát. De amikor elvégeztem ezt, és gondolkodtam ezen sokat, és tanítottam is, rendkívüli mértékben bizonytalan voltam arra nézve, hogy vajon mi az igazi érték? Hogy mit látsak igazi értéknek? hozzá sem mertem fogni semmiféle íráshoz, hogy valami értékelő dolgot, azt mondtam, hát én semmi vagyok, én nulla, én nem, ezek azért nem, hiába tanultam, de olyan bizonytalanul éreztem magamat. És amikor megismertem a Bibliát és a Biblia értékrendszerét, abban a pillanatban kinyílt az érték ítélet lehetősége, hogy meglátni, hogy valóban mi az érték, és mi az, ami kevésbé értékes. És innen felől mertem csak utána bármit is szólni erről a dologról. Tehát nagyon érdekes, hogy ilyen világban élünk. A gyerekeket sajnos nem úgy oktatják, nevelik, ahogy kellene. Az igazán ideális az lenne, hogyha a gyerekek a fél napot az iskolában fizikai munkával, vagy szakmatanulásával töltenék el az időt, és a másik felében szellemi munkát végeznének. Ugye, vagy fordítva, hogy először szellemit, aztán fizikait, de az még sokszor a legjobb lenne, ha felváltva. Különben voltak ilyen iskolák, és vannak is ilyen iskolák a világon, elelvétve egy-egy darab, mondhatnám. Például Amerikában is volt a 19. században egy Madison nevezetű iskola, ahol ezt a módszert alkalmazták, hogy a fizikai munkát és a szellemi munkát együtt alkalmazták. Rendkívüli hatásfoka volt, fel is figyeltek rá, az egész amerikai államban példaként állították ezt az iskolát, mert azt mondták, ez a leghatékonyabb. És a gyerekeknek szakmát ad a kezébe, értenek a kétkezi munkához és a földmunkákhoz, és el tudják magukat látni, tartani, nem kell őket félteni, emellett pedig a jó vérkeringés miatt, a állandó szabad levegőn való tevékenység miatt jobban működik az agyuk, és szellemileg is fogékonyabbakká válnak a dolgokra. Tehát hát ez sajnos csak egy utópia, Magyarországon nem vált be, ehelyett állandóan újabb és újabb rendeletekkel, különféle szabályozókkal próbálják minél külön jobban, mondhatnám, össze-vissza tanítani a gyerekeket, és sajnos a gyerekek, mivel nem értenek a fizikai munkához, és nem tudják, hogy hogyan kell tevékenykedni, ezért számtalanszor tapasztaltam, nem is szerettem elmenni velük soha, megmondom őszintén, mert állandóan szégyenkezni kellett miattuk, és én is nagyon kellemetlenül éreztem magam, amikor elmentünk mondjuk szőlőt szedni a panonhalmi dombokhoz, vagy valahová Écs környékén, akkor ha erre fordultam, akkor ott nem szedték a szőlőt, ha arra fordultam, akkor itt nem szedték a szőlőt. Ott dobálóztak szőlővel, meg földhöz vágdosták, meg egymás arcába kenték, meg nem tudom, mit csináltak, szóval nagyon szörnyű volt ezt látni, hogy de ha almát szedtünk, akkor almával csinálták ugyanezt, szóval teljesen mindegy volt. Az látszott, hogy nem szeretnek és nem is tudnak dolgozni. A munka is csak a hülyéskedés eszköze volt, és elelvétve volt egy-két gyerek, aki becsületesen dolgozott. Emlékszem a katonaságnál, aki mondták, hogy szedjük az almát, akkor szedte. Hát a többiek majdnem felkoncolták. De szó szerint majdnem megölték, úgy feldühödtek rá, hogy mi az, hogy te dolgozol. Aztán majd a te munkád alapján fognak bennünket is megítélni. Nem el nekünk almát szedni. Tehát elég, és akkor mondták, hogy nem szabad az almát ugye összekoccantani, ők magasra öntötték a vödörből a kosárba, és a felszínén csak a néhány sorban tették szépen meg, és alján, hogy csak rohadjon szét az alma, mert hogy katonaként dolgoztatnak bennünket. Na, szóval körülbelül így ment ez a munka, vagy bedobták a láda aljára, hogy szétfröccsenjen az egész. Hát szóval körülbelül így mentek ezek a dolgok, és ez, ne higgyék azt, hogy ez ilyen különleges dolgok voltak, nekem ez egy rendszeres tapasztalatom volt, úgyhogy amikor közösségi munkára kellett menni, én mindig rettegtem. Tanárként meg végképp, hogy nem mondom, megint mi vár ránk. Megint milyen szörnyűségekkel szembesülni, hogy nem tudnak ezek a gyerekek dolgozni, nem értenek hozzá. Pedig a fizikai munka, idézem a Létkérdések című könyvemből, fizikai munkára való nevelés sokkal nagyobb figyelmet érdemel, mint amennyiben eddig részesítettük. Azok a foglalkozások, amelyeket a szabad levegőn testünk minden izmának igénybevételével folytatunk, a legalkalmasabbak a szellemi munkából való kikapcsolódásra. A csupán könyvekből származó műveltség felületes gondolkodásra vezet. A gyakorlati munka pontos megfigyelést igényel és megköveteli az önálló gondolkodást. Helyesen megoldva a problémákat, fejleszti a gyakorlati bölcsességet, amit egyszerű szóval természetes észjárásnak szoktunk nevezni. Fejleszti azt a képességet, hogy terveket tudjunk lefektetni és kidolgozni, megnöveli a bátorságot és kitartást, megköveteli a figyelmet és a helyes magatartást. Logikus, mert amikor az anyaggal érintkezünk, és ezért a kézműves tevékenységek nagyon sokat jelentenek, mert amikor az anyaggal érintkezünk, az agyagnak, a földnek, a búzának, a kukoricának van egy törvénye. És ez a törvény nem változik. Vagy mi alkalmazkodunk ahhoz a törvényhez, vagy szenvedni fogunk. Kaszálni is sokféleképpen lehet. Emlékszem rá, amikor tanítottak kaszálni, akkor én próbáltam erőből kaszálni. Jó nagy mozdulattal. Mondtam, mekkorát kaszáltam. És akkor utána, igen, csak a sor hosszú volt. És hosszú sorban ilyen mozdulattal kaszálni nem lehet. És hát meg kell tanultam az egyszerű parasztemberektől, hogy a kaszálásnak is van törvénye. Úgy kell kaszálni, hogy minden lépésnél egy mozdulat, és akkor a lépéseknél pont akkorát kell. És nem kell nagyobbat, nem kell rohanni, nem kell megijedni attól, hogy lemaradunk valamiről. Ott megvár a sor, nyugodtan, a következő sor. Ugye, tehát az anyagnak és a földnek van törvénye. És amikor az ember dolgozik egy fával, egy kővel, burkolatot csinál, vagy fát vág, vagy nem tudom mit mondjak, akkor azt vagy úgy csinálja, hogy a leghatékonyabb, vagy szenved. És kétszer annyi energiát fordít rá. Aztán egyszer csak, ha megjön az esze, akkor rájön arra, hogy úgy kell csinálni, hogy az öregek csinálják. Mert az a leghatékonyabb, mert ők már annyiszor csinálták, hogy ők a legkisebb, a leghatékonyabb mozdulatot keresik, hogy a legjobban tudják elvégezni. Ezért kell az idősebbeknek megtanítani a gyerekeket, hogy így kell fát vágni, így kell festeni, így kell takarítani, mosogatni. Ez a leghatékonyabb, legkönnyebb, és neked is könnyebb. A fizikai munkát általában hanyagul, meggondolatlanul és kifogásolható módon végzik. Rendszerint kénytelenségből és nem saját választásból teljesítik. A munkás nem szívvel dolgozik, és ennek következményeképpen sem az önmaga előtti, sem a mások előtti megbecsülést sem tudja magának kivívni. A fizikai munkára való nevelésnek az a célja, hogy ezt a helytelen dolgot megszüntessük, ugye főképp a fiataloknál. Ne csak a helyes munkamódszereket sajátítsátok el az ifjúsággal, hanem azt az igyekezetet is fel kell bennük keltenünk, hogy mindenben tökéletesítsék magukat. Legyen céljuk, hogy munkájukat annyira tökéletesítsék, amennyire csak az emberi értelem és az emberi kéz képes. Az ilyen nevelés az ifjúságot a munka uraivá, és nem a rabszolgáivá fogja tenni. Azok, akik a legegyszerűbb munkában is tudományt látnak, fel fogják fedezni annak a nemes és szép oldalát, örömet fognak találni pontos és hűséges elvégzésében. Most emlékszem rá, lehet a munkába is belevinni a kreativitást, a takarításba, a főzésbe is, a rendcsinálásba is, minden egyébbe is lehet belevinni a kreativitást. Emlékszem rá, amikor 19 éves koromban középiskola után pályamunkásként dolgoztam, Nagy Igmánd környékén, meg Komáromban, itt a kötőtelepen, ahol sineket készítettünk, szereltünk össze simpályákat, és azt egy egységként vitték el. Hát voltak ott idősebb emberek, na hát ezek az emberek nem a szellemi elitből valók voltak, nem bántásként mondom, csak tényként, és hát a viselkedésük nem éppen példamutató volt, de mi ketten oda tévejettünk, két érettségizett diák, valami családi kapcsolat révén valahol ugye mindenkinek dolgoznia kellett, hát mi is szívesen dolgoztunk, csak hát nem vettek fel a főiskolára, és hát akkor elmentünk dolgozni. És akkor ott voltunk ketten, és akkor láttuk, hogy hogyan szerelik a sínt. Tehát nem akarom elmondani, hogyan kell egy sínt szerelni, hogyan kell hozzáerősíteni csavarokkal a alap ajzathoz, a betonhoz, a sínpár, stb. Ennek megvan a maga a világa, és akkor ők csinálták a megszokott módon, és akkor mi gondolkodtunk, és gondoltuk, hogy nem lehetne ezt hatékonyabban csinálni. Ők vödörrel vitték mindig a csavarokat, meg a lemezeket, és hát úgy kiszámoltuk, hogy rengeteg munka és energia, mi meg azt csináltuk, hogy itt volt a csavarhalom, és akkor mivel a társam odament, és dobtam neki egy csavart. És akkor mindig lépett egyet, egy talpfát lépett. És akkor végén már vagy 15 méter el tudtam dobni neki a csavart, és akkor ránk szóltak az idősebbek, hogy mit bolondoztok, dolgozzatok rendesen. És akkor mondta az ilyet, hogy hát nézzük meg, hogy egységnyi idő alatt melyikünk végez el nagyobb munkát. Így mi vagy önök a megszokott módon. Hát mi kétszer akkor a területet tudtunk megcsinálni. Így. Játékosan, kreatívan, örömmel, és közben éreztük, hogy valami új dolgot találtunk ki, és hatékonyabban tudjuk végezni. Tehát ezt csak azért mondtam kis példaként, hogy én magam is ezt átéltem többször is, hogy lehet kitalálni dolgokat, lehet újítani, ki lehet próbálni, nem mindig sikerül, de akkor lehet abból is tanulni. Tehát nem kell mechanikusan végezni a munkánkat, sokféleképpen lehet ehhez hozzáállni. Tehát a fizikai munkának nagyon nagy jelentősége van. Hadd kérdezzem meg, hogy A szellemi munka vagy a lelki munka az tulajdonképpen micsoda? Tessék? Agytorna? Tehát az agyunkat használjuk. Tessék? Sokszor erővel is, igen. Tehát például mondjuk a fizika, a matematika, vagy a természettudományok, hogy bármilyen ismert szerzése egy szellemi munka, tehát tanulás például, ugye? De van másfajta szellemi munka is.
A szellemi munka készíti elő a gyakorlati munkát, amit a képzeletben megvalósít, átgondol, megszervez az agyába, azt a gyakorlatban megalkotja. És talán így kezdődik.
Hát igen, nagyon jó, amit tetszik mondani, hogy valóban a munkát ahhoz, hogy végezzük, meg kell előzze egy tervezés. Mint ahogy itt is olvastuk, hogy lefektetni terveket, kidolgozni, átgondolni, hogy mit fogunk csinálni, és miből. Jézus is mondta, hogy az, aki szeretne valami tornyot építeni, először leül és felméri, hogy van-e hozzá anyag, pénz, lehetőség, megfelelő tervek, ugye, valóban meg fog állni ez a torony, vagy le fog omlani, van-e ennek, hogy mondjam, statikája. Tehát az ember mielőtt elkezd dolgozni, át kell gondolni, hogy mit akar csinálni, nem vaktában. Mert sokszor tapasztalhatjuk, ha úgy végezzük a munkát, hogy gondolkodás nélkül, hogy egyszer csak a felénél vagy a háromnegyedén rádöbbenünk arra, hogy elvétettünk valamit. És nem azt a célt érjük el, amit szerettünk volna, hanem mondjuk kárt okoztunk. Tehát valóban a fizikai és a szellemi munka karöltve együtt van. Gondoltam viszont egy olyan fajta munkára is, ami még tovább megy a szellemi tevékenységen, tehát a konkrét tanuláson, vagy leckéken, vagy információ szerzésen túl, van valami mélyebb lelki munkálkodás is.
Például egy könyvírás, egy versírás, az nem hoz anyagi
hasznot,
anyagi megfogható,
igen,
tárgyakat, és akkor az mi?
Hát ez az alkotás. Ez már több, mint puszta munka, ez már valami egészen különleges dolog, az alkotás. Az alkotás világa ez, vagyis valami olyasmit létrehozni, ami előtte nem volt. Ja, lehet, hogy mondjuk egy széket kiformálunk fából, összeszegezünk, létrehozunk, de előtte már szék volt. Persze a széket is sokféleképpen el lehet készíteni. Nagyon kíváncsi ennék, hogy vajon Jézus milyen széket készített. Ugye? Vagy hogy jut az anyaghoz. Biztos nem, lehet, nem azt mondom, hogy nem tudom, milyen különleges lehetett, mert megvoltak a határok, amin belül mozoghatott, de biztos, ahogy nyújt az anyaghoz, és ahogy elvégezte a munkát, az példamutató volt. Mert a kreativitás, hiszen ő a teremtő, az minden tevékenységében tetten érhető kellett legyen. És ezért nekünk is ezt a példát érdemes követni, hogy Isten tulajdonképpen mindannyiunknak szeretne teremtő erőt adni, hogy tudjunk alkotni. Tudjunk létrehozni dolgokat, és látva az ő műveit is, gondoljunk a természet műveire, amikor beszéltünk a természet szépségeiről, minden művén keresztül nem csak pusztán azt akarta közölni, hogy íme itt ez egy fa, vagy íme itt ez egy forrás, vagy ez egy csillag, hanem azon keresztül valamit közölni is akart velünk. Valamiféle lelki üzenetet. A fizikai és a lelki törvényeket ő összeszőtte, és ezen keresztül tudott valami nagyon különleges üzenetet adni kézzelfogható módon. Ezért beszélt példázatokban, ezért mutatott a virágra, a felhőre, a madarakra, a bárányra, a pásztorra, a vízre, stb. Stb. És tanított általa. Tulajdonképpen az igazi kreativitás az mindig valami olyasmi, hogy amit alkotunk, amögött van egy szellemi tartalom vagy üzenet. Na, különben minden tevékenységünk mögött van egy üzenet. Emlékszem rá, amikor szerettem volna a gyerekeket tanítani rajzolni, a legelső órán, amikor bementem hozzájuk, akkor mindig azt mondtam, hogy gyerekek, a mai órán szabadon rajzolhattok. Nem fogom osztályozni. Az a lényeg, hogy úgy rajzoljatok, ahogy szerettek. Azt rajzoljátok, amit szerettek, és olyan technikával, ahogy nektek jól esik. Úgy tartsátok a lapot, ahogy akarjátok, Nincs semmi tét, szabadon csináljátok. És ekkor én, amikor rajzot adok az első órán, nem is szólok semmit, csak járkálok és nézegetek. Sokat megtudok a gyerekekről ez egy ilyen óra után, önök szerint? Rengeteget megtudok. Látom, hogy hogy tölti ki a rajzlapot, hogy fogja a ceruzát, mit rajzol, hogyan rajzolja, hogyan komponál, mit hova helyez. Kitölti-e a rajzlapot, vagy csak egy részén dolgozik, a aljára szorítja, vagy kinyílik a téma, ugye? De nem kell ehhez semmiféle különleges misztikum, egyszerűen látja az ember a szemével, és beszédes. Be tudja fejezni, amit elkezdett, vagy csak félbe hagyja, vagy épp csak elkezdte, és vége az órának. Fel tudja mérni, hogy óra végére valamivel el kéne készülni, vagy nem tudja felmérni. Hát magyarul rengeteg mindent elmond. Hát kedves hallgatók, ugyanígy elmond rólunk sok mindent, a mi tevékenységünk és a mi munkánk. Az otthonunk, a házunk, minden, ami a kezünkből kijön, vagy ami a nyomot hagy utánunk, az rólunk beszél. És ezért lenne jó fejlődőképesen élni, és megtanulni a kreativitást, és elnyerni a teremtőtől a teremtő erőt, mert hiszen ő készséggel adja nekünk, hogy olyan nyomokat hagyjunk magunk után, amik hasonlóak ahhoz, amiket Krisztus hagyott maga után. És ezért jó foglalkozni a munka törvényszerűségeivel, a csapdáival, az igazi munkálkodással, az igazi alkotással és a legmagasabb rendű teremtő erővel. Tudnék, a Jóisten ezt akarja nekünk adni. Ez egy hatalmas kiváltság. Hadd szóljak egy csapdáról. A restség. A restség. Azt mondja Pilinszky János, rengeteget tanultam Pilinszkytől a munkáról, ő olyan gondolatokat írt, aminél mélyebbeket, megmondom őszintén, nem találtam se a Biblián kívül természetesen, de ő valahol ki tudott nyitni egy problémát. Ugye a Biblia rengeteg ige helyet ír a restségről. Felsorolhatnám, vagy 30-40-et kiírtam, és a beszélgetésnél rá lehet kérdezni. Nagyon találóak ezek az igék, és szinte humorosak, hogy mit csinál a restember. De Pilinszky János a restségnek a gyökerére tapint, hogy mi az igazi restség. Azt mondja, tudjuk, hogy a restség sok esetben nagyon is fárasztós, ami még különösebb, hogy a lusta ember nem egyszer gyötrelmes álfeladatokban menekül. Mi tehát a restség mélyebb oka és kiváltója? Félelem attól, hogy rá kell ébrednem az igazságra és a valóságra, arra, hogy erőm véges, arra, hogy ügyetlen és sok mindenre alkalmatlan vagyok. Félelem attól, hogy a valóságos feladatok megfosztanak az üres ábrándozástól, kemény menetrendet szabva elém. Attól, hogy a kiszámíthatót föl kell cserélnem a kiszámíthatatlanra. A képzelgést és a látszatot a valóságra. Önmagam jelenlétét és létezését a világ és a többi ember létezésére. A bennünk lakó és mélyen fekvő restségnek semmi sem kedvesebb a teljesítmény látványánál. Nem is gondolnánk, ugye? Előszeretettel hivatkozik a végzett munka mennyiségére, kilókban, órákban, méterekben tetszeleg, a valódi munkás vele szemben néma, akár a minőség és az igazság. Munkakerülő. A kifejezés találóan csípi el a mozdulatot, de megtévesztően tolmácsolja a tartalmát. A restség esetében bölcsebb lenne igazság és valóság kerülőről, az igazság és valóság megkerüléséről beszélnünk. A restséggel szemben egyedül az igazság szakadatlan keresése lehet hatásos, mivel egyedül ez biztosítja, hogy felismerjük, mit is kell tennünk, s hogy valóban meg is tegyük, amit egyszer felismertünk. Minden egyéb tevékenység lényege szerint restség, aktív vagy passzív elodázása annak, aminek elvégzésére megszülettünk. No hát ez.
Amit ma megteremt, nem alatt holnapra.
Igen, de ez nem erről szól. Abban az értelemben viszont erről szól, hogy mi az a legfontosabb, amit meg kell tennünk. Nem tudom, most ezek után, az idézet után vajon rá ki tudnánk-e mondani? Mi az a legfontosabb, amit egy embernek meg kell tenni az életben, hogy a helyén legyen, és a legfontosabb munkát végezze? Tesi? Az igazságot keresni, azt mondod. Más gondolat esetleg? Az igazságot keresni, na de hogyan? A tevékenységünk mire irányuljon?
A fontossági sorrend.
Pontosan. A fontossági sorrend. Természetesen vannak kötelességeink. Egy házat rendbe kell tenni, ennünk kell, öltözködni kell, mosni kell, takarítani kell, ez természetes. Van munkahelyünk, ahol a munkákat el kell végezni. De azt is nagyon sokféleképpen lehet elvégezni. Lehet úgy elvégezni, hogy közben az igazságot keressük. Mert mi az igazság? Ha már a munka és a restség viszonyáról gondolkodunk, vajon mi lehet az igazság?
Van, akinek ez, van, akinek az. Nem tudom, hogy egyértelmű az igazság.
Az igazság az, hogy a munkánkban tükröződjön a jellemünk, az igazságkeresésünk, a szolgálatunk, a másik javának keresése, a másik építése. Ez az igazság. És ezért nagyon találó, mert amikor nagyon sok ember gyötrelmes álfeladatokban menekül, nézzük meg a mai világot, miről szól. Az emberek rohannak. Rohanunk. Kapkodunk. Azt se tudjuk már, mit csináljunk, ugye? Alig állunk meg. Ha megállunk is, akkor gyorsan, jaj, mi a következő feladat? És kapkodunk, jövünk, megyünk, és akkor... És egyszer csak azt veszük észre, hogy telnek múlnak a napok, hetek, évek, hogy mintha valamiről nem maradtam volna. Mintha valamit elfelejtettem volna. Mit is kell végeznem? Mi az életem célja? Ha önök elé tennének egy mikrofont, hogy mi a legfontosabb munka és mi a legfontosabb szempont, hogy a restséget elkerüljük, mit válaszolnál? Tessék? Bátran. Hát például a legfőbb igazság, a legszeretettebb személy keresése, ez a legfontosabb. Hogy a mai napi tevékenységemben, munkámban ebben az irányban haladok-e. És ez nem azt jelenti, hogy nekem valami különleges, nagy feladatot kell elvégeznem. József Attila gyönyörűen mondja, légy a fűszálon egy pici él, és nagyobb leszel a világ tengelyénél. Aki a hétköznapi munkáját és tevékenységét becsülettel, derűvel, örömmel elvégzi, az a helyén van. Az a helyén van. Volt Whitman mondja, én nem mondom semmire, hogy nagy vagy kicsi, ami betölti helyét és idejét bármivel felér. Ha azt, amit végzünk, benne van az a szeretet, benne van az az igazságkeresés, a másik iránti szolgálat, a panaszkodásmentes odaszánás és az alaposság, hogy azt tényleg körültekintően végezzük-e, hogy az A-tól Z-ig bevégezzük, hogy ne legyenek poros, rendetlen sarkok utánunk. Értjük most lelki-fizikai értelemben, hogy saroktól sarokig elvégeztük, akkor az a tudat, hogy a munkánkat jól elvégeztük, az egy különleges lelki állapotot eredménye, ez egy megelégedettség. Emlékszem rá, amikor először olvastam János Evangélium 21. fejezetében, amikor Krisztus feltámadt, akkor Péter odarohant a sírhoz Jánossal együtt, és benéztek a sírba, és nem tudom, és látták a lepedőt összehajtva, és külön összehajtva a keszkenőt, ami a fején volt. Azon kívül, hogy ez az egész turini lepel kérdését, ez az egyik, ez helyre teszi, nem egy lepel volt, külön kendő volt a fején, tehát a turini lepel az nem áll meg a Biblia mérlegén, de nem ez a kérdés, hanem hogy a megváltó, aki a világmindenség teremtője, és a világmindenség leghatalmasabb eseményéből lép most ki, visszafordul és összehajtja a lepedőjét és a keszkenőt. És szépen, el tudom képzelni, hogy hajtotta össze. Szoktam mondani, amikor tanítom a gyerekeket hajtani, hogy kell egy lepedőt összehajtani. Tehát a sarka kilóg, hát 5 centire ellóg a másiktól, hát nem lehetne rendesen is megcsinálni, vagy ledobja és akkor felgyűrődik. Hát mondom, hát ezt lehetne szépen is megcsinálni, ugye? Hogy megtanítani. Ezek pici semmiségek, de a semmiségekben nagyon sokszor ott van a lényeg, hogy hogyan figyelünk rá. Persze nem arról van szó, hogy mindent ilyen akkurátus, zord szigorral nézni, van egy természetessége is a dolgoknak, de a jól végzett munka örömében ez is benne van. Tehát azért mondja itt Pilinszky ki ezt a nagy gondolatot, figyeljenek meg, azt mondja, a munka közben döbbenünk rá, az Isten keresés közben, és a közben, amikor rádöbbenek arra, hogy mi a feladatom az életben, és szolgálok, és tevékenykedem, és keresem a Teremtőt, akkor rá kell ébrednem az igazságra és a valóságra, hogy az erőm véges. Hogy gyenge vagyok. Hogy szeretném úgy elvégezni a munkámat, ahogy mondtam, de nem sikerül. Hogy van benne valami hiány. Emlékszem, amikor a házunkat tettük rendbe, akkor egy festő barátommal jöttem, és akkor mindig valamit elvégeztünk egy területet, és akkor láttam, hogy hát nem tökéletes. Csak emlékszem, oda jött hozzám, és mondta, hogy Attila, te maximalista vagy, és meg ebben a földi világban nem lehet tökéletesen megcsinálni egy házat. Mindig van valami híja. Ha elhívom a mestert, ott állok mögötte, nézem, hogy csinálja a padot. Egyszer csak rácsap a kalapáccsal, letöri a szélét, aztán beteszi mégis a... Hát mondom, miért teszi be? Hát az már letörött darab. Hát, ne tegye be azt oda, tegyen egy rendeset oda. Nem zavarja őt, engem zavar. Aztán például beteszi a rendeset, de meglátom a következő hibát. Nem lehet ezen a földi világban rendesen valamit megcsinálni, de tényleg így van. Tökéletesen ráébredünk arra, hogy valaminek mindig van valami híja, és rászorulunk a kegyelemre. Ezt mondja Pilinszky, figyeljék, milyen érdekes. Amikor dolgozom, belefeledkezem a munkámba, és megfeledkezem magamról, és ez érvényes minden valódi érzése és cselekvése. Ugyanaz történik velünk, amikor szeretünk, vagy elmélyülten gondolkozunk. Munka és szeretet mélységesen rokon abban, hogy közben megfeledkezünk, megfeledkezhetünk önmagunkról. Mi több, amikor valódi elmélyüléssel közelítek egy problémához, legyen ez a saját magam legszemélyesebb problémája, paradox módon hasonlóképpen elszemélytelenedem. Az igazi figyelemnek bárki és bármi is legyen a tárgya, minden esetben ugyanaz a gyümölcse, megvalósulásunk föltétele önmagunk elvesztése. Nem ismerős az, amikor belemélyedünk egy munkába, egy tevékenységbe? Hogy szinte így szokták mondani, hogy megfeledkezünk magunkról. De ez csodálatos. Hirtelen, ezt úgy mondja, hogy elszemélytelenedem, hát persze nem személytelenedünk el, de értjük, miről gondol, hogy valahol úgy érezzük, hogy én most, mintha nem is én lennék, hanem mintha annyira háttérbe szorulnék, hogy én nem is vagyok fontos. Ezért van az, amikor én is nekiálltam festeni, vagy valami olyan tevékenységet végezni, amivel belefeledkeztem. Teltek az órák, elfejtettem enni, inni, és mentek az órák, sokszor arra ébredtem, hogy már sötétedik. Elfeledkeztem magamról, mert annyira benne voltam abban a munkában. És azt mondja, hogy ez a munkának egyik legnagyobb ajándéka, hogy nem magunkra koncentrálunk. Pontosan. Tehát egyrészt alázatra tanít amiatt, hogy rádöbbenünk arra, hogy nem tudunk tökéletes munkát végezni a magunk erejéből. Nem megy. A másik pedig, hogy a tekintetünk magunkról másra szegeződik. És ez jót tesz az embernek. Hogy nem ő van a középpontban. És ezért van az, hogy egy jól végzett munka után, egy nap után úgy érezzük, hogy valahogy, mintha ilyen feloldódásban lenne részünk, hogy ma dolgoztunk, értelmes munkát végeztünk, valahova eljutottunk, valamit elvégeztünk, van is látszatja. Ezért szoktam mindig irigyelni a kétkezi munkásokat, meg a földmunkásokat, meg a kertészeket, mert látja, hogy megkapálta és kész. De amikor az ember elmegy emberek közé, vagy gyerekek közé tanítani, akkor hát mit lát? Hányszor voltam, hogy elmentem egy közösségbe, elmondtam valami számomra nagyon fontos dolgot. Láttam, hogy hatott rájuk. Elmentem egy hét múlva, megkérdeztem, hogy miről volt szó múlt héten. Miről is? Valamiről volt. De szép volt, érdekes volt. Igen. De miről is?
De ember...
Hát persze, de nagyon sokszor nem az él bennünk, amit elmondtunk, vagy amit tanítottunk, hanem valami más. A személyisége, vagy a viszonyulása a dolgokhoz. De hát akkor úgy tűnik, hogy a befolyás az jobban tanít, mint maga a szó, nem? Viszont az is beszédes, hogy valaki felkészült egy tantárgyból, ugye, vagy nem? Felszínesen mond el valamit, vagy mélyebbre hatol. Ezek is beszédes dolgok. Tehát a szellemi munkát végző embereknek sokkal kevesebb a visszajelzés érték, ezért jó egymást bátorítanunk, hogy van értelme gyereket nevelni, van értelme szellemi munkát végezni, mert ha nem is azonnal, de idővel megtermi a gyümölcsét. Mert az elvetett magok a lélekben kikelnek. És néha átéltem ilyen tapasztalatot, amikor a diákjaimmal 10-20 év múlva találkoztam, akkor nem is gondoltam, hogy emlékszik rá, és azt mondja, emlékszem tanár úr még arra az órára, amikor beszélt a Kolombréról. Aki itt volt egyik órán, az tudja, miről az a Kolombré. És azóta is mindig, amikor ilyen helyzetbe kerülök, mindig eszembe jut, hogy a Kolombréra kell most gondolnom, itt a Kolombré az életemben. Ezt le kell győznöm. Hát mondom, akkor jó, volt értelme elmondani ezt, mert 20 évvel ezelőtt. Tehát ez egy érdekes dolog. A következő, menjünk mélyebb vizekre. A munkának, a restségnek megvannak a törvényei, de van az alkotásnak egy mélyebb régiója, és ez pedig az alkotó képzelet és az alkotó tevékenység. Hadd kérdezzem meg önöket, hogy vajon az alkotás és a kreativitás miben különbözik a munkától? Mármint tevékenység. Alkotó, kreatív tevékenység. Vajon mi az, amiben más, vagy több?
Saját magam elképzelését valósítom.
Egy érzelmet tűzletem.
Igen, tehát a személyiségünknek valami különleges vonása benne van abban, amit végzünk, de egy picit majd megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy vajon az igazi alkotás mögött vajon mire élik igazán. Különben Pilinszky János, hagyj idézem megint, aki azt mondta, hogy egyszer egy verset akartam írni, írtam a verset, egymás után dobtam a szemétládába a papírdarabokat, és csak ott próbálkoztam, órákon keresztül, ráment az éjszaka, jött a hajnal, és akkor ott volt az üres papír, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy nem tudom megírni. És abban a pillanatban azt mondta, amikor ezt kimondta, abban a pillanatban mondja, mint ahogy az éjszaka sötétségében feljön a hajnalcsillag, akkor így mondja, ingyen kegyelemből meg tudta írni. És ez az alázat. Amikor Newtonnak is, amikor a fejére esett az alma, nem attól lett ő nagy tudós, hogy a fejére esett az alma, hanem ő gondolkodó ember volt, vizsgálódó volt, előtte kutatott, hosszú időn keresztül elmélkedett, és nem találta a megoldást, de érezte, hogy valami megoldásnak lennie kell, mert egy törvény létezik, a gravitáció. De nem tudta, mi az, meg hogy van. Mert gondolkodó módon érezte, hogy valami hiány van itt. És mivel benne volt ez a kutatás, ez a keresés, a határélmény, hogy nem tudja felfedezni magától, de Pilinszky sem tudja megírni a verset, mi se tudunk igazán alkotni enélkül, és ekkor azt mondja, és akkor jött az Isten ingyen kegyelme. És akkor ő megértette, hogy az alma mit jelképez. És megértette Pilinszky, hogy hogyan kell ezt a verset megírni. És így van ez az alkotásnál. Hogy az ember érzi, hogy a természetes emberi kifejeződésnek a határához elérkezett, amikor már nem tud tovább lépni, de akar, nem mond le róla. Simone Weil azt mondja, hogy az igazi bölcs embert az jellemzi, hogy felteszi a legnehezebb kérdéseket, és nem tágít. Hiába nincs meg a válasz, akkor sem tágít. Azt mondja, hogy meg kell találnom a választ. És mivel fel van téve a kérdés, egyszer csak megjön a fellet. De csak ingyen kegyelemből. Az odáig vezető út sokszor szenvedés, mert az ember nem adja föl, de kutat és keres, És ezért az alkotás, az igazi alkotók és az igazi alkotás mögött mindig egy nagy adag szenvedés is van. Mert ilyen az élet, vér és szenvedés van a háttérben. De az igazi megoldást mégsem ez hozza, hanem az ingyen kegyelem, a keresés. És ez a dolog lényege, hogy az alkotásnál az ember megtapasztalja azt a teremtő erőt, ami már nem tőle jön, de ő igényli, és nyitottá válik rá az alázat által és a belátás által. Ekkor válhat az ember alkotóvá. Ezért tudott Dávid verseket írni, ezért tudott Dávid zenélni, mert amikor az Istent megismerte és megtapasztalta a jelenlétét, az emberi kifejezésnek a határaig elérkezett, és nem tudott tovább menni, de annyira vágyott arra, hogy kifejezze az embereknek ezt a hatalmas tapasztalatot, hogy ekkor az Isten kegyelme ihlette őt, és ekkor írta a zsoltárokat. És olyan zsoltárokat írt, amit a mai napig tudunk úgy olvasni, hogy a lelkünk megremeg tőle. És érezzük, hogy igen, ez elemi tapasztalat. Ez egy olyan ember tapasztalata, aki ott volt a halál árnyékának völgyében. Aki átélte, mi az, hogy ágyad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ez egy olyan tapasztalat volt számára, ami szinte mindent felülmúl. Miért adta Isten a képzeletet nekünk? A képzeletet nem azért adta, hogy képzelődjünk, és képzelegjünk, tessék? Hanem, hogy használjuk arra, hogy az alkotó képzelettel a teremtő erőt, amit ő ad nekünk, műveljük és használjuk. Mi más lenne a képzeletnek a célja, mint hogy az igazra, a jóra, a tisztára, a végtelenre, a szabadságra, a szépségre, egy szóval magára, Istenre irányuljon. Ha az ige útmutatását követi, akkor elvezet a teremtő szépségének szemléletére. Megeleveníti erkölcsi mi voltát, illetet lehel a kinyilatkoztatásba, elidőzik szeretete fölött, elménykedik törvénye rendjén, felüdíti az embert Isten kezeit művei csodával, és ez a szemlélődés nem marad hatástalan a szemlélőre. Isten dicsősége Jézus Krisztus arcán világít, és akik az iga fényében rátekintenek, iga fényében átformálódnak ettől a fénytől. Így írja Pál apostol, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Az Isten igéje fölötti elmélkedés azt jelenti, hogy az igekutatás megelevenítő képzelettel társul, de szigorúan az írás kijelölte határokon belül. A partalan képzeletnek vagy a képzelődésnek nem ad teret a Biblia. Ha az igéket tovább gondolva olvassuk, ha Krisztus szavait átéljük, ha az isteni elgondolást nyomon követjük, ha a teremtő logikájához alkalmazkodunk, ha bekapcsolódunk a jóság és a szépség áramkörébe, fényt, világosság, erőt nyerhetünk. A nagy proféták és bibliai személyek tapasztalata ez. Életük tanúsítja, hogy azt a szemét, aki forgatja szívében és megőrzi az isteni kinyilatkoztatásokat, még ha esetenként jelentősebb idő elteltével is, de bizonyosan rávezeti Isten az őt foglalkoztató igazságokra és megoldásokra. Ezeket a gondolatokat a főiskola jegyzetünkből idézem, amit készítettem a hallgatóknak, arról, hogy mit jelent ezt az alkotó képzeletet fejleszteni magunkban. Mert lehet fejleszteni. Az alkotó képzelet nem más, és akkor válik igazán alkotóvá, és a teremtő akkor ajándékoz meg bennünket különleges nagy teremtő erővel, hogyha mi a képzeletünket az Isten dicsőségére fordítjuk, hogy azt szemléljük Krisztus arcán, valóságnak fogadjuk el szavát, kijelentéseit, és átadjuk nekik azt, ami bennünk eleven gondolatainkat, időnket, figyelmünket, energiánkat, szívünket, lelkünket, és szent lelke segítségével hagyjuk magunkat lépésről lépésre vezettetni. Így részesíthet bennünket Isten újabb és újabb tapasztalatokban, meglátásokban, és így nyithatja fel szemünket a még fel nem fedezett igazságokra. Eközben kibontakozik előttünk egy értékrend, isteni gondolkodásmód, a szeretet és a szabadság éltető levegője járja át egész lényünket, és megtanulunk Urunk jelenlétében időzni. Megtanulunk szolgáivá és barátaivá válni. Személyiségünk egyediségét is tőle nyert ajándékként fogjuk fel. Örömteli kiváltság megtapasztalni, hogy egyéniségünk köntösébe öltöztethetjük, az egyetemes szeretet és igazság drága köveit. Isten egyháza Jézus Krisztus második eljövetele előtt közvetlenül a lehető legteljesebb mértékben, jobban, mint valaha az idők folyamán, megérti Isten szavát. Ezzel összhangban az alkotó értelem fejlődése is beteljesül. Isten teremtő erejében részesülnek a megszentelődött hívők. Uruk által csodákat tesznek, bennük és általuk hatalma jelei nyilvánulnak meg. Megvilágosodnak előttük az addig homályosnak látott profétikus kijelentések, a teremtővel kialakított szoros közösség eredménye, hogy egyháza tagjaival közvetlenül közölheti kinyilatkoztatásait, látomások és álmok formájában. És idézem az igét Jóel könyve második fejezetéből, és lesz azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csodajeleket mutatok az égen és földön, vért és tüzet és füstoszlopokat, a nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát az alkotó képzelet azt jelenti, hogy az ember addig, ameddig az Isten igéje engedi, vezeti a gondolatait, és amikor megtapasztalja azt, hogy Isten igazságai, magasságai olyan hatalmasok, hogy nem tudja befogadni, akkor kéri a Teremtőtől, hogy nyúljon bele az életébe, értesse meg vele, nyissa ki a zárt kapukat, és ekkor Isten kinyitja, és megajándékozza a teremtő erővel. És még egy munkáról hadd szóljak, így az utolsó szempontként, pár perc erejéig, hogy az egyik leghatalmasabb kitüntetés az életben, hogyha Krisztusnak a munkatársai lehetünk. Abban, hogy amit megértettünk, vagy kaptunk tőle, azt továbbadjuk embertársainknak. Ez az egyik legmegtisztelőbb feladat, amikor az ember azt a munkát végzi, amit Krisztus végzett. Azt az igazságot, amit ő hirdetett, továbbadja. Persze nem csak szavakkal, hanem emögött egy olyan lelkület lehet csak eredményes, amit ő sugárzott ki, és ő képviselt. És ez a legkülönlegesebb dolog, és ez valósulhat meg az ember életében a legkülönlegesebb módon, amikor elnyeri az Isten kegyelme által azt a megközelítési módot, hogy akkor szól, amikor szólni kell, nem mond többet, mint amennyit mondani kell, akkor hallgat, amikor hallgatni kell, nem a saját akaratát érvényesíteni, hogyha valakinek beszélni akar valamiről, hanem megfigyelje a másiknak az igényét, és arra válaszol. Rendkívüli tapintattal, szeretettel, nem mond többet, mint ami szükséges, de kevesebbet sem, mint ami kell. Ki képes erre? Ki tudja ezt jól csinálni? Emberi erővel ez nem működik. Elámulunk, amikor Jézus határozottan megfedte a farizeusokat. Nem volt kemény? Megdöbbenünk, amikor a legszelídebben szólt a legnagyobb bűnöshöz. Nem volt engedékeny? Megérintette a leprást. Nem félt, hogy megbetegszik? Ki tudta, hogy mit fog mondani Nikodémusnak, aki elkezdte őt dicsérgetni? Egy határozott, erőteljes feddést mondott neki. Azt mondanánk, hogy hát milyen kemény volt. Nem mondjuk ezt, mert tudjuk, hogy pontosan találtak a szavai. Nem volt hiába való az, amit ő akkor közölt és adott és érintett és mondott, mert ő tudta, és pontosan tudta, hogy kinek, mikor, mit, hogyan kell szólni. Most közülünk ki tudja ezt? Erre mi abszolút képtelenek vagyunk. Mi olyanok vagyunk, mint a porcelánboltban az elefánt. Taposunk és rugunk a legérzékenyebb dolgokon, és nem is veszük észre. És ezért a legmagasabb rendű ajándék az ember számára, amikor megajándékozza a Teremtő azzal a lelkülettel, ami Krisztusban volt. És akkor tudja, hogy mikor kell szólni, és mikor kell hallgatni. Ez a Bibliának a leghatalmasabb üzenete, adok néktek új szívet. A kőszívet elveszem, és adok néktek 20 szívet. Ami azt jelenti, így mondja, és azt cselekszem, ő, bennünk, mert nyitottak vagyunk, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényemet megőrizzétek. Ez egy csodálatos tapasztalat, amikor az ember megtapasztalja annak az örömét, hogy rajta keresztül áramlik az isteni kegyelem mások felé. Az éltető kegyelem és a szeretet. És mivel rajta áramlik át az emberen, ezért ennek az örömében is részes. És azt érzi, hogy valami különleges módon, csodálatos módon kezd új teremtéssé válni, más emberé, mint ami volt. Kedves hallgatók, ez a leghatalmasabb munkálkodás egy emberen. Hogyha hagyja, hogy a Teremtő átformálja a gondolkodás módját, a látás módját, az érzületét, az indítékait. Hogyha egy ember megnyílik az Isten igéje előtt, és engedi, hogy az igének az a mérhetetlen magassága és mélysége elkápráztassa, és szembesítse arról, hogy semmit se tud magától. És amikor Isten látja ezt az alázatot, akkor azt mondja, de hát majd én tudóvá teszlek. Bölcsé teszlek, mondja a 32. Zsoltár, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. De csak az alázatos emberrel lehet ezt megtenni. Csak azért a művészi alkotás elvezet az alázathoz, mint ahogy Pilinszky írja. A hétköznapi munka becsületes elvégzése elvezet az alázathoz. Bármilyen szerény is a munkánk, ha azt becsülettel végezzük, Isten ezt látja, és nagyobb feladatra fog bennünket biztosítani. Tudják, kik a legnagyobb proféták a Bibliában? A legnagyobb személyek? Egy Mózes mi volt? Pásztor. Dávid mi volt? Pásztor. Gedeon mi volt? Földművelő. A mai szemmel nézve semmi emberek. Nem jogászok voltak, orvosok, vagy tudósok, vagy akadémikusok. Senkik nem voltak. Péter és János mik voltak, meg András? Halászok voltak. Hát, sokszor voltam tengerparton, nézegettem a halászokat. A halászok a legegyszerűbb emberek. Kérges kézzel, törődött arccal, ráncos arcokkal. A legegyszerűbb emberek. Mit kell csinálni? Küzdeni a tengerrel, és a hálót mosni is. De ezek az emberek megtanulták a munkájukat becsülettel végezni, megtanultak az egyszerűségben alázatot tanulva élni, és Isten látta ezt, és amikor azt betöltötték azt a szintet, József a börtönben betöltötte a szintjét, hogy alázatot tanult, akkor kinyitotta a kaput, és azt mondta, te leszel az első Egyiptom királya után. És ugyanígy van velünk is az Isten, hogy figyeli azt a helyzetet, amiben vagyunk, figyeli, hogy alázatosak vagyunk-e, hogy nyitottak vagyunk-e, hogy bennünk megteremtse a legnagyobb művet az Isten képére és hasonlatosságára átformálódott emberi személyiséget. Ez a legnagyobb mű, ami egy ember életében megtörténhet, hogy Krisztus képmása rajzolódik ki bennünk. Ez a legcsodálatosabb lehetőség és alkotás, és ennek érdekében kér bennünket a Teremtő, hogy legyünk munkatársaivá, a munkánkban, a tevékenységünkben ő hozzá forduljunk, és ő beteljesítheti az életünket. Hát ennyit szerettem volna röviden elmondani, nagy téma ez, de hát sok ágaboga van. A lényeg talán mégis valahol itt van, úgy érzem. Ha van kérdésünk, gondolatunk, nyugodtan el lehet mondani. Tessék, parancsolj.
Akostábi arborétumhoz közel van egy ökofalú. Tetszett valami róla?
Mintha rémlik, hogy hallottam volna, nem volt. Ja, de voltam ott egyszer. De csak ott nem laknak, csak ilyen mint bemutatóház van, nem? Vagy már laknak is?
Laknak? Sőt, ott lehet is kérni ilyen házakat, és több napig ott lenni, ott főznek is. És hétfőn hallottam éppen, vagy hallgattam egy előadást, ők tartották a vezetőjük, a Cumf Attila és a Labanci Györgyi. Hát szenzációs dolgokat csináltak. Például a japánok írtak egy pályázatot, és arra válaszoltak, és azt megnyerték. Ez több évvel ezelőtt volt, ki is mentek Japánba, ott körülnéztek, Japánok is jöttek ide, és hát ez pénzzel járt, és akkor sok mindent tudtak megoldani. Mindent úgy készítenek el, tehát a világítás, a víz, a komposztálás, a főzés, ahogy el tetszett mondani az előadás, vagy hogy kellene csinálni, ezt ők megcsinálták. Erdei iskolát is vezettek, hát most már nem, mert erre már nincsen mind, de óvodások, iskolások kirándulni, körülnézni, állataik is vannak, azok többször mennek, és aki kéri, akkor ott vannak ők. Uh-huh. Na most vannak, akik gondozzák az állatokat, de mondjuk a vezetők nem laknak ott, és nincsenek állandóan ott. Akkor kimennek, és akkor van hivatalos vezetés, főzés, és van például ott egy domb, a Szent László domb, az hasonló energiákat bocsát ki, mint az Attila domb. Na, hol van ez? Hol? Alföldön. Az Alföldön, de milyen tan...
Igen, de értem a dolog lényegét, tehát az ökofaluban próbálnak olyan életet élni, ahogy helyes, és hát az lenne a nagyon nagy kaland egy emberi életben, én is vágyom rá, csak én sem tudom ezt most megcsinálni, de hát a magunk is lehetőségeit próbáljuk megélni, hogy egy olyan közeget teremteni, ahol így lehetne élni.
Igen, meg kell nézni és mintát venni, hát valamit meg lehet oldani az életnek.
Igen. Igen, igen, én is ismerek egy ökofalut, a Galga Hévízit, ott voltunk nemrég, de hát azt is láttuk, hogy azért, mivel emberi tényezők vannak ilyen, legalábbis ott elmondták, meg beszéltek más ökofalukról, hogy az, anélkül, a háttér nélkül, amiről itt beszéltünk, hogy az Isten világa nélkül ott előjönnek az emberi problémák, a vitahelyzetek, a veszekedések, tehát ez emberek együttélésénél ezek állandóan előjönnek. Tehát itt valakire nagyon rá kell utalva lenni egy ilyen helyzetben, hogy ott a helyén legyenek a dolgok. Nem egyszerű dolog ez. Igazából a legjobb ökofalu az majd ott fönt lesz, ahol minden a helyén lesz, és akkor nem lesz szemét meg szennyeződés. Ezeket az írásokat, ezek kicsi esszék, ilyen egy féloldalas kis esszék, amiket idéztem, a fáradtságról, az alázatról. A szögés olaj.
A szögés olaj.
Igen, de különben van, hogy a SC gyűjteménye is van, illetve interneten az egészet le lehet tölteni ingyen. Megvannak ezek. Rendkívüli gondolatok. Én csak egy részéből idéztem, de nagyon mély gondolatok. Ilyen mélyen ezekről nem is olvastam sehol máshol.
Szatérve az ökofalulókhoz. Régen a paraszti társadalomban ugyanez volt. Ott mindent megtermeltünk, ott minden szinte megvolt, hát petróleumot mondjuk vettünk, de nagyon keveset világítottunk. Ott nem volt szemét, azt tettük, amit megtermeltünk. És az egész falu együtt dolgozott, és együtt nevelte a gyerekeket is, mert ott, ha ment az ember az utcán, akkor bizony úgy kellett viselkedni, hogy tudták, hogy ez a Monrád Erzsi bácsi lánya, meg nevették egymás tisztességre, és hát ott voltak a templom, ugye, ahol
nem volt műanyag, gondolom, ugye?
Nem volt
műanyag zacskó, meg műanyag flakon, és akkor lehetett mit kezdeni, de most már, ugye?
És a szalmazsákba tömtük a szalmazsákot, és minden évben kimeszeltük a házat mészsel, és fősároztuk, és egészségesek voltunk. Édesapám 92 évig élt, édesanyám most 92. évben van, összes nagyszülőm, mint 85. És mindenki így élt ott.
Hát igen, sajnos ettől a társadalom elesett, de miért ne lehetne magunk módján lépéseket tenni, hogy természetesebben éljünk? Különben azt az alkotó képességet ebben is meg lehet élni, vagy ki lehet élni, hogy próbálunk közeledni ahhoz a formához, ahol a legkevésbé függünk az államtól, meg a közművektől, mert hát látjuk, hogy mi a helyzet, ugye? Iszonyú pénzeket vesznek el tőlünk, másrészt pedig hát hihetetlen bizonytalan minden. Bármikor összeomolhat ez az egész rendszer. De azért azt ne feledjük, hogy a legfontosabb munka, ugye, a jellemünk fejlesztése és a jellemünk csiszolása Jóisten kegyelmében. Sőt, azt mondja példabeszédek könyvében Salamon, hogy ne adj nékem, Uram, gazdagságot, ne adj nékem szegénységet, hanem hozzám illő eledellel táplálj engem. Tehát, de meg is ígéri, az, aki becsületesen akar élni, és aki tisztességesen szeret dolgozni, azt mondja, annak a kenyere és vize el nem fog fogyni.
Csak azt hoztuk magunkkal a
parasztításra, de hát, a tisztességet. De hát mi egy embernek tulajdonképpen nem sok minden kell, hogyha valaki szerényen tud élni, nem? Gondolják meg, nem sok minden kell. Lehet kevéssel is beérni, mi már az igényeinket annyira túldagasztottuk, hogy már azt se tudjuk, hogy mit kívánjunk.
Meg kell a szóvák, mert úgy jártam, hogy egy hónapja vagy a több ideje nem eszem most, a találó hatás, a gondolatai adása.
Akkor volt hatása.
Ez
igen.
Igen,
örülök neki.
És sőt, most ki tudom találni már, hogy mi az a vegetáriát, tehát másikkal, hogy mivel kell ízesíteni, hogy a fejemben van valahogy.
Aki jó szakács azon az étrenden, ezen is jó szakács, mert ízesítést megtalálja.
Tehát sokáig kínulta, nem tudtam, de most már egyszer.
De meg fogja látni ennek a hasznát, jobb közérzete lesz.
Már most jó.
Na, jó van, örülök neki.